12. fejezet bizonyos vadász különös tapasztalatokat tesz. Ha Tokaj a bortermőhegyek királya, Somjóse kutya, nagy oligarcha Somjó is, aranyszínű nedve Grand Vin és behűtve a világ bármelyik pecsenye borával fölveszi a versenyt. Hanem az a baja a kereskedelemben, hogy nem egyforma, egyszer gyengébb, egyszer erősebb, egyszer aromásabb, néha csak savanykás, máskor savanyú. Sok függ attól, mikor születelik. Eltalálják-e az időt, amikor már érett, és amikor még nem túlérett. Az idő előtti születelés rendesen megrontja a bor minőségét, az idő utáni a mennyiségét, mert a darazsak és seregélyek is osztoznak a szőlő tulajdonosokkal. Tehát azért mindenféle furfangos módokat kieszelnek, hogy a szület idejét eltalálják, és ezáltal a darazsak és seregélyek ingyenéri hadának gátat vessenek a szőlő megdésmálásában. A szőlőérés idején innen-onnan szedve néhány fürtöt tesznek két tégla közé, a téglára aztán rááll egy jól megtermett pápai cív is, mert többnyire a pápai cívisek tulajdonai a híres szőlők, s ha szétfreccsenvén a nerv hirtelen lehuppan alatta a felső tégla, akkor megtartható a szület, de ha csak lassan, alig észrevétlenül nyomódik az alsóhoz, akkor még várnia kell. A Kolbrun féle szőlőben, vagyis most már a Tóth Mihály úréban egészen más az eljárás. A praktikus amerikános mindenütt behoz egy kis újítást. Tóth Mihály uram ugyanis tanulmányozta a rókák természetét, és rájött, hogy a róka a savanyú szőlőt megugatja. Ha tehát a szőlőkben tartózkodó róka nem ugat többé, ez annyit jelent, hogy immár a szőlő nem éretlen és meg van vele elégedve. Mindezeknél fogva minden teremtett lények közül a róka a legilletékesebb faktor arra, hogy a szület idejét meghatározza. A gyakorlat élet azt követelvén, hogy a gazda mindenütt a szakismeretet honorálja, Tóth úr meghagyja a vincelérnek, Bugri Mártonnak, kinek csinos kunyhója volt a szőlő alján, hogy mikor a róka abba hagyja ősszel az ugatást, annak rendje és módja szerint azonnal üzenjen rekedtésre. A csősz nem egészen osztotta ezt a tervet. Hiszen mind szép ez, téns uram. A róka csak ugyan ugatja a savanyú éretlen szőlőt, és ha hallom, hát tudom, hogy legalább a polyhosokon és a hárslevelű fajokon még alszik a bor, de ha nem hallom a róka ugatását, ez nem jelenti okvetlenül a szőlő megérését, hanem jelentheti azt is, hogy nincs a szőlőhegyen róka. Ez aztán olyan igazság volt, hogy az amerikánus se térhetett ki előle, pedig ugyancsak makacs volt abban, amit fejébe vett. Hát tudja mit, tartson kent egy házi rókát a szőlőben, és amikor kell, ő vele állapítassa meg a szület idejét. Bugri apó szerzett is egy kis rókát, akiből valóságos, értelmes házi állatot nevelt, amely nem szokott el tőle, egész nap vígan barangolt a szőlőben, csak enni járt haza, és éjszakára vonult be a kunyhó melletti kis házába. Abban az esztendőben, amikor a Bontó megyei új főispán installációja volt, dacára Bugri apó ama mondásának, hogy sem a nagy hideget, sem a nagy meleget nem eszi meg előlünk a német, mégis elsikkadt valahol a nagy meleg, hűvös és esős nyár volt, a szőlőtőkék nagy termést hoztak, de a szem apró maradt és későn ért meg, a kis róka pedig reketre ugatta magát a Tóth Mihály szőlőjében. Egyszer aztán októberben mégis megérkezett az üzenet rekedtésre, hogy nem ugat már a róka Somjón. Nosza fölkerekedett erre az egész família. Tóth uram, Tóthné asszony, a Mari kisasszony, meg a komornája Kovács Klári, továbbá a szakácsné, az amerikai Miss, aki a háztartást vitte, amióta a Mari kisasszony nevelése befejeződött, számos ládákkal és élelmiszerekkel megrakodva megérkezének a Somjóhegyi villába. Ezek voltak Tóth Mihálynak a legboldogabb napjai. Ide aztán rendszerint összehívta a rokonokat, eljöttek Velkovicsék Trencsénből, Strom ezredes, aki jelenleg szinte Trencsénben feküdt, azon felül a pozsonyi sógorasszonyok és férjeik, úgyhogy néha három nagyüstben kellett a birka pörköltet főzni. Noha már azok a vígszületek rég elmúltak, amelyekről a kisfaludi versei emlékeznek, és amelyekhez az ő regénye is szövődik a szép szegedi rózával, a világ kevésbé szomjas már és sokkal boldogtalanabb, mint akkor, mikor még Badacsonyban, Somjón azok a nagy cécók estek, és aztán egy kis bogár is beleavatkozott a Noé apánk plántájába. Mindemellett még zajos a Somjó szüretkor, világítanak esténként a pásztortüzek, mint apró csillagok, a kis fehér borházak ablakaiból gyertyafény csillog, néha elpukkan egy-egy pisztoly valahol, majd kurjantás hangzik a néma csendben, s innen-onnan messziről elmosódott zenehangokat hoz a venyigék és barackfák közt elsuhanó szellő. Noha lassan mozdul a kálvinista ember, az a tény körülmény, hogy néhány éven át a Kolbrun féle szőlőn termett a legjobb és legkeresettebb bor, arra a meggyőződésre vitte a szőlőtulajdonosokat, hogy mégis Tóth uram találja el leginkább a szüretelési időt, aminek a házi rókája az oka, nem csoda tehát, hogy a róka, melynek Hanzi a neve, valóságos intézménnyé nőtte ki magát. Az óriási viták, melyek annak előtte lezajlottak a szőlőtulajdonosok kisasszony napi és az utáni tanácskozásain a szüretelés terminusának meghatározására nézve, a hatalmas beszédek a darazsak, seregélyek és csatangoló kutyák pusztításairól mind a lomtárba került ócskaságok, mert a Tóték rókája, a Hanzi, dönti már most el a terminust, ami pápa városában dobszóval hirdettetik ki, és futótűzként terjed el. A Hanzi nem ugat többé. Erre a varázsszóra nagy kongás-bongás támad az egész városban, üres hordók gurítatnak ki a félszerekből, melyeket megforráznak, társzekerek húzódnak végig a Somjó felé vezető úton, újonnan vasalt kádakkal megrakva. Olácigányok jelennek meg az utcákon üstökkel és mindenféle bográcsokkal, bognárok lázas tevékenységgel rakják össze a szétesett dongákat, kovácsok forrasztják a szétpattant abroncsokat. A Griff vendéglő és a többi kisebb megszálló helyek vendégszobái megtelnek idegen pofájú alakukkal, ezek a szállingózó borkereskedők, kik a mustot veszik meg a hegyen, hogy mikor aztán megérik palackokba szűrve az egész világba elterjesszék a nemes folyadékot, mely mint a parázs tíz fut végig az emberi ereken, melegíti a vért és kergeti a gondot. Leginkább csak az urak mulatsága ez, szőleje csak a jobb módú polgároknak van, de az idén a vagyontalan osztály is megmozdult. Az iparos ifjúság megvette a lábán a Findura Máté szűrszabó mester egyholdas szőlőjének a reménybeli termését, és kivetette köztük annak árát, valami 2 forint esik egy fejre. És most szüretet fog tartani nagy parádéval, vidám tánccal egybekötve, melyre a város minden tisztességes hajadon leányzója, aki valamelyképpen az iparos osztályhoz húz és tartozik, illő tisztelettel hivatalos. Hideg ételek, sütemények a hölgyek által hozatnak. A bográcsos húst nemzetes tajtiné és komoráné asszonyok fogják főzni. A zenét Rupi Jóska bandája szolgáltatja, szóval gyönyörű dolog lesz. Ahogy a Hanzi róka elhallgatott, legott kivonultak a rendezők, és vékony nemzeti szín pántlikákkal kezdték díszíteni a szőlőtejőkéket, mintha bizony lehetne őket szebbekké tenni, mint amilyenek színes papírból csinált lázgirlandok és lámpák csüktek alá diófákról. A borház előtti gyepet kisintelték sima táncterületnek. Csak már most valahogy bolondjában eső ne szakadjon erre a sok csecsebecsére. Bent a városban is megindult a lázas nyüzsgés mozgás, a leányok ingvállakat, szoknyákat vartak, a majszternék tepertős pogácsákat, fokhagymás borjú combokat és kövér ludakat sütöttek nagy tepsikbe, lévén valamennyi igen jó borkorcsolya. Ekként indul meg egy egész nehezen mozduló város egyetlen róka után, ha az jól és helyesen tölti be a maga hivatását. De még messzebbre is elértek a Hanzi elhallgatásának következményei. A Griffbe az esteli vonattal egy csinos fiatal vadász érkezett, szürke zöld hajtókás zekében, zöld mellényben, szürke kamásn és lámpszárakkal, fején fajtkakastollas kalap volt, a vállán puska és sárga bőrtarisznya. Lehetett nagy úr, de lehetett egyszerű urasági vadász, aki talán a kastélyba akar elszerződni. Az ördög ismeri ki magát ebben a szélhámos világban. A fiatalember szobát kért, megvacsorált, vacsora közben beszélgetést kezdett a kocsmárossal. Messze van innen Somjó. Közel van. Mikor kezdődnek a szüretek? Néhol már holnap, de általánosan csak holnap után. Kaphatok reggel kocsit, mely oda visz? Kocsit mindig lehet kapni. Van ott valami vendéglő? Nincs, de nem is szükséges, hogy legyen, mindenütt főznek ott holnap, hát bizonyosan ott is, ahová uraságod megyen. Nem gondolnám, mondta a vadász mosolyogva, mert én ott senkit sem ismerek, és senkinek se vagyok vendége, csupán bizonyos szőlő iránt érdeklődöm. A vendéglős barátságosan pislantott rá, aztán végig simítá tenyerével fején a gyérhajat, megcsörgette zsebében az apró pénzét, és így szólt. Az ilyen csinos fiatalember, uram, mint ön, nem vesz ott éhen holnap, ez az én véleményem, de még szomjan se, ez szinte az én véleményem, és ha önnek az volna a véleménye holnap, hogy fölkeresne engem az iparosok születén, a Findura féle szőlőben, hát azt mondanám, hogy Isten hozta, és a többi. Köszönöm szépen, kedves vendéglős úr, bizony nem lehetetlenül odahajt a szükség, ön e szerint künn a hegyen lesz. A kocsmáros nyeglén vonogatta vállát, mi tagadás benne ott leszek, kiviszem a leányaimat, az iparos ifjak vidám nagy ünnepét rendeznek, kivették a bérbe a Findura szőlőjét, tetszik talán ismerni a Findurát? Nem ismerem. Hát kivették és szüretet tartanak, olyan ez, és most a vadász felé kacsintott, mint mikor a bolhák köhögni próbálnak, mi a mennykőbe köhög a bol, amikor nincs tüdeje. De hát azért ők mégis szüretet tartanak, és az én leányaimat is meghívták. Tetszett már láttam leányaimat? Bizony, még nem láttam. Szétnézett, és egy testes nő szemére mutatott, aki neki vörösödve a konyhai tűztől egy messze illatozó fokhagymás rostélyossal futott végig az éttermen egy sarokasztalhoz, ahol a szokásos törzs vendégek ültek, a szerkesztő, a polgármester, egy-két fiskális és a postafőnök. Ez a kisebbik a Tinka, folytatta. A másik, aki most nyilván a konyhában van, még ennél is csinosabb. Ami bizony nem is mutatkozott fölöslegesnek, mert Tinka szeplős volt, mint egy pulykatojás, és idomtalan nagycsontú, mint egy tehén. Nem tehetem meg, hogy el ne menjünk, mert az egyik fiam székálló legény, és benne van a rendezőségben. Ám bátor, egy vendéglőt mégiscsak több, mint egy iparos, és ha az ember maga nem becsüli meg a saját rangját, hogyan becsüljék meg mások? De én túlteszem magamat, mert úgy gondolom, hogy a vendéglős olyan, mint a Sántával való ferbliben a tízes. Tetszik ismerni a Sántával való ferblit? Minden esetre. Természetesen darált tovább a csacska vendéglős, hiszen látom, magyar anya szülte. Nos, a Sántával való ferbliben a tízes a felsők közt felső, az alsók közt alsó, vagyis a vendéglős az iparosok közt iparos, az ulak közt úr, ez az én véleményem. Ismeri ön a hegyet? Kérdezte a vadász. Mint a tulajdon tenyeremet, szolgálhatok talán valamivel? Ismeri Tóth Mihályt? Tóth Mihályt nem ismerem, de a szőlőjét tudom, hol van. A régi Kolbrum féle szőlő, sokat szaladgáltam benne. Nem tudja, itt van-e már Tóth úr? Itt kell neki lenni, ez az én véleményem, mert ma nálam járt a vincellérje, és egy csomó öreg hordót vett ki is fizette. Holnap reggel elszállítom. Ön talán ismerőse Tóth úrnak? Azt mondják, nagyon gazdag és derék ember. Nem vagyok ismerőse, hanem arról a vidékről való vagyok, azért érdekel. Nem, de urasági vadász. Igen, urasági vadász vagyok. Mindjárt az volt a véleményem. És miféle urasági? A Báró Kuperecké. Soha se hallottam ezt a nevet, dörmögte a kocsmáros. Már a mágnások is sokan vannak. Az ördög gondolná, hogy annyi sokan vannak. Elszaporodtak, mint az egerek. Hanem azért többnyire jól élnek, ez az én véleményem. Brozsik! Kiáltál most egy harsány hang a törzsasztal mellől, mire a testes vendéglős felismervén a polgármester úr hangját megfordult a saját tengelye körül, mint egy pörgettyű, és elhagyván fiatal vendégét rohant a nevét kiáltó hang felé. A fiatal ember pedig fizetett ezek után és felment a szobájába. Reggel korán felkelt és szemügyre vette az udvart. Egy katonatisztel találkozott a garádicson, aki rábámult és felkiáltott. Krisztigott, Noszti, te vagy az, vagy a lelked. A vadász összerezzen, figyelmeztette halkan, ne kiabálj, kamerád, inkognitóban vagyok, Fitos Jánosnak vagyok a vendégkönyvbe beírva. A tiszt nevetve csapott a vállára. Ej, Lurko, Lurko, még mindig a régi rossz csod. No, hát nem találkoztunk, szervusz, kamerád. Ezzel fölment a lépcső, Noszti pedig lejött, és érdeklődni kezdett az elszállítandó hordók iránt. Az volt a terve, hogy miután a hordókat a tóték szőlőjébe viszik, felkuporodik jó maga is a szekérre, és így jut el odáig, anélkül, hogy útközben fűtől fától kérdezősködni kelljen a szőlő után, esetleg áruló nyomokat hagy hátra. Az udvaron csak ugyan állt már egy társzekér hordókkal megrakva, bizonyosan ez az. A rúd végébe járom volt illesztve, ennél fogva ökrök lesznek befogva, annál jobb. És akkor fel se kell ülnie a szekérre, elég lesz, ha nyomába ballag puskával a vállán, s ahová majd befordul a szekér, az lesz a Tóth Mihály szőlője, semmi se lehet megfelelőbb ennél. Mindenek előtt megreggelizett bent az étteremben, a kocsmáros, mondták a pincérek, már hajnalba kiment a lányaival, némi hideg sültet szerzett a tarisznyába, az élelmezési ügy minden hadműveletnek egyik legfontosabb része. Vidáman fütyörészve indult meg aztán a szekér után, mely előtt négy soványökör szedegette kedvetlenül a lábait. Míg a sima út tartott a völgyben a rétek és a suhogó kukoricások között, addig szinte úgy látszott, mintha magától menne a szekér, és az ökröcskék csak azért lépegetnének, nehogy hátba lökje őket a jármű, hanem a hegyen aztán kisült, kiviszi a terhet. Az ökrök testén kidudorodó, megfeszült inakból. A somjó csak nem egy tökéletes, szabályos kúp, mintha egy óriás a kalapjából borította volna ki a földet, mint egy 1000 holdnyi kúpot, mely voltaképpen 3 kúpból állt, alakja a pápai tiarára emlékeztet. Tűzhányó volt valamikor a legfelsőbb kúp tetején tisztán kivehető a kráter üstölakú öble, és szertezét ever a sok lávakő, még most is, később aztán úgy látszik meggondolta magát, vagyis észre tért a somjó, hogy mennyivel okosabb lesz másképpen adni ki a tüzet, mint forró kőzetekben, formadat eszrej, és most már a legalsó kúpon díszlő venyigék gyümölcsén át jön ki a tüze. A pokolnak is vannak szerencsés ötletei. Ment-mendegélt a vadász a kacskaringós úton, mindig följebb, mindenütt a szekér nyomában, nézegetve a második középső hegykúpon a szép bazalt sziklákat, vagy a dús terméssel rakott szőlőkön legeltetve szemeit. Egyik-másikról, különösen ahol csinos volt a borház vagy a villa, azt kívánta, hogy bárcsak ez lenne a Tótéké, már szinte úgy vette, hogy akkor az ő tulajdona lesz. Míg jön az egyik bazalt szikláról egy sólyompár repült fel, ideg, izgató szárnysuhogással. Hirtelen felemelte puskáját, rálőtt, de a két madár sértetlenül szállt tovább. Jó szerencse, vadász úr, hogy nem talált, szólalt meg a béres, érdeklődve állt meg a lövés hallatára. Nagy baj lett volna, ha meglövi a szent madarat. Miért? Tudakolta a vadász. Mert ezek eszik meg a seregélyeket és a mindenféle szőlőpusztító madarakat, és talán agyon is vernék az olyan embert itt a népek, aki egy solymot elpusztítana. És sok van? Lehet, vagy 20 pár a sziklák között. Az egész Dunántúl nincs egyebütt. Ezek is úgy maradtak itt, azt mesélgette az édesapám, aki csősz volt a Somjói hegyen, hogy a régi nagyurak, akik itten a várban laktak, ezeknek a madaraknak az ükapáival vadásztak volna, vagyis, hogy a kisasszonyaik, de az még talán akkor volt, amikor még a puskát nem találta ki a német. Elég az hozzá, hogy a nagyurak elpusztultak, de valahogy itt maradt egy pár sólyom madaruk, és azóta élnek a sziklák között maradékaikban, és a tulajdon szakállukra vadásznak. Né, most is a vár felé tartanak. Csak ugyan nyugatra repültek, ahol az enyingi török Bálint egykori vára meredezik. Ott kóvályognak, keringőznek, mintha várnák, hol nyílik meg az ablak, és kinyújtja fehér kezét a vár úrnő, hogy odaszálljanak. A vadász kissé hátra maradt, és a szekér nem sokára befordult a kecskerágóval szegezett hepehupás útról egy gondozott szőlőbe, a sárgára meszelt présház elé, ahol néhány ölnyi terület gyepnek volt meghagyva. Itt kezdték lehányni a hordókat. Valami kabátos alak megjelent és beszélgetett egy kis ideig a lerakódó emberekkel. Távolabb a magaslaton állt a villa, csinos földszintes épület verandával, vörösre festett zsindelyfedéllel, 2 kéménnyel, az egyik javában füstölt. Noszti alkalmas leshely után nézett, olyan pontot keresett, ahonnan szemügyben tarthatja a házat és a tájékát, hiszen egyéb se kell csak, hogy Tóth Marit meglássa, ha bár csak egy percre, míg valami jellemzőt, szembe tűnőt jegyezhet meg róla, amelyből aztán ő magára ismerjen a Homlódiné receptje szerint. Tóthék szőlőjét egy keskeny út választotta el a hippéi féle szőlőtől. A dűlőút Somjóvásárhelyi kanyarulatánál öreg kápolna állt egy dombon, birsalmafáktól környezve. A kápolnában Orbán szobra. Könnyű lebernyékben mesztelen mellel van ábrázolva, egyik kezével homlokát törölgetve, nyilvánvaló célzás, hogy meleg tavaszi napot kívánnak tőle őt izzadó homlokkal képzelvén. amit ő maga is érez, mert merev és gőgös a magatartása, mintha mondaná, én vagyok az a szent, akitől a kálvinisták is félnek. Ezt a helyet választotta Noszti, ez volt a legalkalmasabb pont, itt gyanútlanul heveredhetik le a gyepre, legfeljebb fáradt vadásznak gondolják, vagy valami hitbuzgó ifjancnak, akit a fagyos szent vonz ide, senkinek se lesz feltűnő. Pajkos lepkék iregnek forognak, kergetőznek a napfényben, mézes szőlőtől részek, darazsak döngnek, a sárgadigók fütyülnek a fákon, de senki se gyaníthat rosszat, csak a bírsalmák lombjai susogják. Jázon van itt az aranygyapjút ellopni. Feri egész kényelmesen látta innét a vörös ház életét. Csak hamar meggyőződött, hogy tóték már itt vannak. Egy-egy női alak jelent meg a verandán, majd ismét eltűnt. Később aztán ebédhez terítettek a nagy kőris fa alatt. Három hölgy ült az asztalnál és egy férfi, de természetesen nem lehetett tisztán kivenni egyiket sem. Ennek tehát nem volt semmi gyakorlati haszna, közelről kell látni a Máriát, anélkül, hogy magát feltűnővé tegye. Hogy miképp fog ez megtörténni, el sem bírta gondolni egyelőre, de hát, hiszen arra való a gondviselés. Az ügy most már a szőnyegen van, valami csak lesz. Valaki csak közbeavatkozik, vagy az Isten, vagy az ördög. Az Isten jó a jókhoz, segíti a híveit, akik valamit akarnak, segíti, de többnyire csak egy kicsinyt. A fele fáradtságot nekik engedve át, segíti állandóan. Az ördög jó cimbora, ő is segíti az emberét, igaz, hogy csak egy darabig, de ameddig segíti, nagyon segíti. Úgy látszik, ez az ügydarab neki lett beosztva. Mert alig, hogy megérkezett Feri, és falatozni kezdett a tarisznyája tartalmából, hasmán feküdve a gyepen, egy óriási pipacsvirágot látott úszni a tótféle szőlő barackfái között, ami természetesen nem lehetett pipacsvirág, hanem piros napernyő. Felkönyökölt és kitűnt, hogy két fiatal nő lépeget a barázdán az út felé. Szíve nagyot dobbant, felismerte Tóth Marit. Felugrott és a kápolna mögé húzódott, félfejjel kihajolva nézte őket. Igen, Tóth Mari volt. De micsoda finom, törékeny termet, milyen ritmikus mozdulatok. Igaza van Homlódinak, ennek a lépése valóságos muzsika, s aztán az a szépen ívezett homloka. Hát még a fitos orras, azok a mindenféle görbületek a kis pikáns arcocskáján. Feri el volt bájolva, szinte felsziszent a szépsége láttán. Tényleg egyik érdekes példánya volt Tóth Mari azoknak a teljesen szabálytalan szépségeknek, akik nem mindenkinek tetszettek, de ha egyszer tetszenek, nem lehet belőlük könnyen kijózanodni, mert a szabályos szépségek többé-kevésbé másolatok egymásról, s könnyű az egyik helyet másikat találni, egy kis különbségen túlteszi magát a szem, de a szabálytalan szépségek, unikumok, jaj annak örökre, akibe mélyen belevésődik egy ilyen arc. Tóth Mari barna falú fulár selyem ruhát viselt, finom vonalú fehér patkókkal mintázva, széles szalmakalapot margaréta virágokkal, mely hátrataszítva úgy szólván a hátára lapult, látni hagyva gyönyörű tömött haját, mely koszorúba volt fonva a feje körül. Ezt jól az eszébe véste Feri. Ez az, amire szüksége van. Könnyű selyem ruha fehér patkókkal, szalmakalap margaréta virágokkal, no, meg a dog, aki előtte ment, kiöltött nyelvvel nagy lihegve. A dog is megemlítendő a hirdetésben. Ennyi de jó volna, ha a nevén szólítaná, akkor a dog neve is bent lehetne a lapokban, minden félreért és elkerülésére. Csak kívánnia kellett, hiszen azért volt közel az ördög. Brigé! Szólt most Tóth Mari kedves csengő hangon, s megütötte napernyőjével a kutyát. Eredj vissza, Brigé! Ahova mi most megyünk, ott nincsen rád szükségünk. Hallod-e, Brigé? Tehát Brigének hívják a kutyát. Feri kivette a ceruzáját és felírta a nevét. De a Brigi csak nem akart tágítani az úrnője mellől dacára, hogy a másik nő is mindenféle mozdulatokkal bíztatta a visszamenetelre. A másik nő talán jó lesz azt is érinteni a leírásban, ha ugyan Máli néni szükségesnek találja. Szinte fiatal lány volt, épp oly vézna filigrán, mint Tóth Mari, de jóval kisebb termetű, és egyébként is égföld különbség a két teremtés közt. Széles pogácsa arca volt, mint a bogojé, hegyes orral öltözetét egy cseresznyeszín szoknya képezte csipkés kötényjel, s ugyancsak csipkés ingvál, rózsaszín szalagokkal díszítve, kalapot nem viselt, hanem egy sárga rózsa volt beszúrva, szurok fekete hajfonata közé. Nyilvánvaló, hogy ez a Mari kisasszony szobalánya. Egyre közeledtek a kápolna felé, talán éppen oda tartanak. Feri szepegett. No, hiszen csak az kellene, hogy észrevegyék leselkedését. Legott összeomlana minden. Pedig most már benne volt a vadász hevületben. A vadászéban, aki eleinte csak azért indul a vadnyomain, mert pecsenyére van szüksége, mert éhes, de amikor meglátja a vadat, egyszerre lázba esik, és megmámorosodik a szenvedélytől. A leányok megálltak útközben, mintha tanácskoznának. A mozdulatokról azt lehetett kivenni, hogy a szobalány erősen ellenkezik valamiben, mert a kisasszony a lábával látszott toppantani, s egész alakja parancsolást fejezett ki, mire a szobalány balra fordult, és egy keresztbe futó barázdán leszaladt a szőlő aljára, a vincelér gunyhójába, melynek ajtaján eltűnt. A kisasszony ez alatt a középső barázdán várakozott, hátracsúszott kalapját lecsatolta és kezében lóbázta, mi alatt a napsugarak hatalmukba vették élénk kis arcát és glóriával öntötték körül. A szobaleány kijött a kunyhóból és titokzatosan intett a kezével, mintha mondaná, jöhet. Tóth Mari óvatosan nézett körül előbb, és azzal ő is félretért az útból és a kunyhó felé libegett. Nem sokára eltűntek mind a ketten, magukra zárva az ajtót. Mindez különös és rejtélyes volt. Miért mentek oda? Mit csinálnak ott? Hát, ha várnak valakit. A dolog veszélyesen hasonlít valami légyotthoz. Hát, ha itt pápán vagy a szőlőkben lappang valami titkos udvarló, és azért potyog az a sok kosár rekettyésen. Még nem is volt szerelmes, és már is féltékeny. Hát nem vagyok én bolond. Morogta fölfedezni magában a nevetséges érzelmet, de nem tehetett ellene, noha egyelőre minden dolgát elvégezte, és már mehetett volna, mégis ott maradt a kápolna mögött, valamiféle lelki kényszer nyomása alatt bevárni a történendőket. Egy cigarettát sodort, miközben a pók nézésébe merült, mely a maga hálóját a Szent Orbán lámpása mellé fonta, hogy mikor meggyújtják az odaverődő muslincákat és bogarakat, kényekedve szerint elfogdoshassa. A 19. század pókja sokkal értelmesebb állat, mint aminő például egy őskori pók lehetett. A modern technika vívmányai nem hagyják hidegen. Ha az emberek kifundálnak valamit a maguk érdekében, azt ő is igyekszik kiaknázni, s íme kombinál, és olyan helyre építi rablóvárát, amelyhez közel van az éléstár. Valami lusta nagy bogarat úgy sikerült befonnia, hogy az most kínosan vergődik a hálóban. Ezt nézi érdeklődve Noszti. A pók fel és alá szaladgál a sejemnél, és finomabb síneken nagy sürgés forgásban van, mint a halász, aki cápát fogott. A Góliát rovar egy-egy kétségbeesett mozdulatot tesz csápjával a kibonyolódásra, és ilyenkor szakadnak a fonalak, de leselkedő pók egy iramodással hirtelen ott terem, s csodálatos takács művészetével szinte észrevétlenül egy szempillantás alatt igazít valamit, és újra be van bagyulálva a hálózatba. Feri ráfújja a cigarettafüstöt a kis semmiházi pókra, s azzal mulatja magát, hogy az most már a gömörgő füstöt is a saját hálójának nézi, s minduntalan bele akar szaladni a semmibe. Egy öreg kecskebak, aki a kápolna körüli gyepen legelész, bámész szemeket igyekszik vetni a pókkal incselkedő vadászra, s elégedetlenül rázza fejét azért, mert egy vadméh bemászott a fülébe és ott döng, vagy mert az a gondolat motoszkál a fejében, hiszen a kecskében van filozófiai hajlam, hogy a kis semmiházi, a pók, meg a nagy semmiházi, a vadász voltak éppen egy mesterségben dolgoznak most. És mint ahogy a póknak egyik szeme mindig rajta van a zsákmányán, Feri úrfié sem téveszti a kunyhó ajtaját. Jól látja, hogy íme kilép a szobalány és az úrnője, járását, mozdulatait mímelve ennyi akasztófára való fuska, könnyedén, mint egy zerge, átugorja a garádot, és megindul az úton lefelé, szilfid ringó lépésekkel. Majd kilép a kunyhóból Mari kisasszony is. Egy darabig azzal vesződik, hogy a doggot betuszkolja, rázárja az ajtót, megindul a szobalánya után, és alkalmasint látván, hogy az őt utánozza, hasonlóképpen ő is annak félszeg mozdulatait, esetlen fejtartását veszi fel oly híven, hogy egy vérbeli színésznő se jobban. Feri urat kacagásra ingerli ez a kis tréfa, mennyi ügyesség, mennyi pajkos humor van ebben a lányban. Sóvárgó tekintete szinte elnyelte. Milyen nagyon illik neki a tettetett ügyetlenség. Szeretett volna utána kiáltani, bravo, Mari kisasszony! De vajon hová mennek? Töprengett magában, s messziről követte őket nagy megnyugvással, hogy a vincellér kunyhó mégsem volt találkahely. Így mendegéltek dévánkodva a szobalány, a kisasszony pedig a szobalány testtartása szerint mórikálva magát, ami felette mulatságos látvány volt Nosztinak. A klempa szőlőjénél egy pocsolya képződött a tegnapi esőzéstől, ennek a vízénél megálltak is, mint a tükörben szokás, sokáig nézegették magukat telhetetlen kacérsággal. A szobalány körül is táncolta a pocsolyát, mint egy gonosz villi, mindenféle illegetéssel és hátraszegzett fejjel, hogy lásson magából valamit a vízfenekén. Aztán megint felkerekedtek, megint mentek egy darabon, s ő is utánok, míg végre a martai féle pléfedeles borháznál egy gyalogútra csaptak át, mely kecskerágó bokrok között rézsút vezetett valamerre. Ez volt a vállópont. Feri úr ideérve búcsút vett lelkében jövendő beliétől, aki már jó messze haladt társnőjével. Még egy végső pillantást vetett rájuk, mielőtt nekiramodnék a városnak. Alakjukat félig eltakarták a bokrok, csak a vállaik látszottak és a fejek, a margarétás kalap meg a sárga rózsa a szobalány hajában, hanem nini. Feri úr különös felfedezést tett. Annyira élénk volt a megdöbbenése, hogy hangosan kiáltott fel. Hopp, álljunk meg csak. A szobalány most majdnem egy fejjel volt magasabb, mint a kisasszony, holott pedig azelőtt a kisasszony volt nagyobb, mint a szobalány. Hopp, álljunk meg csak, hogy lehet ez. Egész biztosan emlékezett rá, hogy így volt, mikor a házból kijönni látta őket, pedig mikor ezt a megfigyelést tette, akkor egész közel voltak hozzá. Úgy van, úgy egymás mellett állottak a saját szőlőjükben a közép barázdán, tanácskozva, s Mari nagyobb volt, holott a kalapja hátára csúszott, most a fején pipiskedik, s mégis kisebb a szobalánynál. Megfoghatatlan dolog. Egy bolondság, hiszen egyszerű oka lehet, Mari esetleg valami mélyedésbe megy, a szobalány meg magaslaton. Csak hogy Ferinek úgy tetszett, hogy míg a sima dűlőúton mentek is, magasabb volt a szobalány. Persze most már nem lehetett megállapítani, de majdnem esküt merne rátenni. Bosszankodott, hogy elébb nem vette észre, de ez nem csoda, mert akkor egész alakjuk és egymást mímelő taglejtéseik vették igénybe figyelmét, míg most a gyalogúton, ahol a bokrok miatt jóformán csak a fejeik láthatók, fel kellett tűnnie a különbségnek. De vajon valóban utánozták-e egymást? Noszti fejében váltig erősbedő gyanú támadt. Hol volt az eszem eddig? Miért hittem inkább azt, hogy két nagy utánzó tehetség került az utamba, mint az egyszerűbbet, a mindennapit és közelfekvőt, hogy azért osontak be a vincellér kunyhójába, mert toalettet cseréltek? Hova tovább, mind érdekesebb perspektíva nyílt meg előtte. Hát így vagyunk. A napnál világosabb ruhát cseréltek a kunyhóban. S mi következik ebből? Az, hogy a kisasszony kalandra megy, mégpedig a szobalány képiben. Szent Isten, milyenek ezek a mai lányok! De hát mit ér az ilyen sopánkodás? Az embernek végre is meg kell házasodnia. Kivált, ha az ostáblán csak ez az egy mozdulata van. Ha a mai lányok romlottak, hát romlottak. Az ember nem választhatja se a múlt, se a jövő generáció belieket. Még kevésbé veheti el élettársul a kegyes életű püspököket, csak mégis a mai leányok közül kell kihúzni egyet, lehetőleg olyat, akinek a talpához minél több föld van hozzáragadva. Csak egy másodpercig kedvetleníti el a fölfedezés. Jobban átgondolva a helyzetet, még örült neki. Hiszen hát, miről van szó? Egy titoknak jött nyomára, aminek esetleg hasznát veheti. Határozottan voltak vigasztaló oldalai a helyzetnek. A kisasszony a szobalány állarca alatt folytatta szerelmeteskedését, bizonyosan valami alantas emberrel, tehát nem veszedelmes vetélytárssal. Nos, ez a kis árnyék föl sem ér majd a leendő dámához, mint ahogy a királynak se számítanak azok a csínyei, melyeket Holmi Mátyás diákok és kóborlovagok neve alatt inkognitó elkövet. Hanem már most az a fő, ha már ilyen világító szálat csúsztatott kezébe a sors vagy az ördög, hogy egész a végére járjon. Ezzel letért ő is a gyalogútra. Lássunk világosabban, mormogta, s megbíztatván egy kicsit lábait, csak hamar utolérte a lányokat, vagyis csak a nyomukban maradt egy puskalövésnyire. És csak ugyan némi világosság nyílt, amint a kanyargó gyalogút vége kilátást nyitott a szőlőhegy túlsó oldalára. Lent a hegytövénél nagy népsokaság hullámzott egy szőlőben, a fákon nemzeti szín zászlók lengtek, a cikcakos mezei utakon a város felől egyre sereglettek a tarkábbnál tarkább alakok. Mint valami mágtábla, úgy virítottak a különféle színű női parazolok. Egy-egy hűs szélára, mely a fák leveleit megmozgatta néha, valami olyasféle elmosódó hangot hozott, mely erősebb korában cigányhegedűből születhetett. Egy taplósipkás, mándlis polgár kicsi borháza előtt két nyársra tűzött foglyot sütött, élénken lobogó tűznél, melyet egy inas gyerek élezgetett rőzsével, száraz venyigével. Amint később kitudódott, Répási János volt a híres virágos szavú pápai mérnök, vagyis szabó, aki azért nevezte magát mérnöknek, mert jómódú lévén se nem szabott, se nem vart, az a legények dolga, ő csak mértéket vett a megrendelő alanyokról. Máskülönben sem törődött valami nagyon sokat, hogy valamely fogalom megjelölésére a helyes szót használja, sőt, éppen arról volt nevezetes, hogy szabadon mert gázolni a magyar nyelv virágos kertjében, mint egy beszabadult bivaj. Feri úr köszönnek és tiszteletteljesen szólítá meg, ugyan kérem szeretettel, bácsi, miféle sokadalom az ott? A taplósipkás ember körülnézett, s noha csak egy helyen mutatkozott sokadalom a láthatáron, mégis megkérdi alaposan. Melyiket érti elméje rejtett kuckóiban? Ott mi, ahova az a két lány tart. Répási uram megpiszkálta előbb a tüzet. Ja, ott ma a vidámság szellentyűit prüszögetik. Bált tartanak, kottyant közbe az inas gyerek. Mire hirtelen nagy csattanás következett, amit Répási uram tenyere idézett elő a szabóinas pufók képén. Hogy mersz beleszólni, te láb, mikor a fej beszél, de nem is láb, te kisúj! Majd ismét nyájasan fordult Noszti felé. Írtani kell az ifjúság fattyúhajtásainak ösztönzetét, uram, mert a fejünkre nőnének a kedélyzetei. Ám bátor igazat mondott ő, mivel hogy valóban a tánc tajtékzó serlegeibe merülnek az iparos keblű ifjúság mindkét nembeli ágazatai. Igen, hallottam erről valamit, hogy szőlőt béreltek volna ki, a fiatal iparosok és szüretet tartanak, szabad vajon oda elmenni idegennek is? Répási uram meggondolkozott egy darabig, majd a következő rejtélyes választ adta. Ha egy kézizzadságbeli piszok terebesedik a körme alatt. Látván, hogy nem érti meg a vadász, kedélyesen hozzátette. Én se cselekedvén egyébképpen, mivel, hogy vágyaim, zománcai engem is odahajtanak, feleségem is leányom ott létének ténybeli árnyalatai miatt, elmeneteli akaratom csupán két fogolynak lévén fogja, ők ugyanis nékiek, elviendők. Ha a vadász úr türelmének szivárványai medrükből ki nem csapnak, míg a megdicsőült szárnyasok elvesztik jellembeli nyerseségüket, én magam, Répási János, vezérlem a vigasságom a völgyébe, mert ám bátor, magam is szőlőtulajdonos vagyok itt la, jussom vagyom vendéget vinni, és én szeretem a fiatalságot, mert utóvégre a fiatalság sokat ér, már azért is, mert a fiatalságon sokkal jobban áll a ruha. Feri köszönettel fogadta el a meghívást, és késznek ajánlkozott, hogy megvárja a foglyok elkészülését, leült ő is a tűzhöz. A ruhamérnök végigmérte tekintetével, és így szólt inkább önmagához. A fehér népek nem aprehendálnak meg. Mi alatt a foglyok vidáman sercegtek, és szemmel láthatólag zsugorodtak, addig a ruhamérnök szája egyre járt, és fejtegetései nyomán az előbbi homályos mondása a köröm alatti piszokról nyert valamennyit értelmezés tekintetében. Elmondta ugyanis, hogy a szőlőtelepnek mai szürete tanulságos példa boldogulásra, mely az egyesülésben keresendő, hogy azt mondja, minden ember körme alatt van egy kis feketeség, külön-külön piszoknak neveztetik, de ha az egész emberiség összerakná, ami a körme alatt van, például a Karszt-hegységre, hát egy pár hold fekete termőföld lenne belőle. Megpirulván a szalonnával kellőképpen megcsöpögtetett foglyok, miután egy régi újságpapírba csavartattak, Répási uram felhúzta ünneplő dókáját, mely a borház ajtajának kilincsén lógott, staplósipkáját felcserélte fekete új kalapjával. A készenléti indulás párazataiba jutottunk, mondá, de talán ne menjünk gyalog. Odaszólt az inasnak, vezess ki a pónit, ördögfattya! Mire az inas bement a pincébe, mely a borházból nyúlt be a föld alá, s kisvártatva egy liliputi körülbelül fertályakos hordócskát hajtott maga előtt. Ez volt a póni. immár hömpölyges lépteink előtt az Úr nevében, ámen, rendelé a bolondos szabó. Szót fogadott az inas, s kellő ügyességgel gurigázta előttük a kis hordót a lejtős gyalogúton, hadd legyen fullajtár, hirdetve az egybegyűlt sokadalomnak, hogy kiváló személyiség érkezik, hozván magával ivó vendéget, de italt is.